Fugit amor, az irdatlan világ, amit agyamban hordok. De hogy szabaduljak meg tőle, hogy szabadítsam meg magamtól anélkül, hogy beleszakadnék. És ezerszer inkább beleszakadni, mint magamba folytani vagy eltemetni. Franz Kafka, Napló, 1913. Somjó György fordítása. Ezek a hasábosan metszett január végi fények, ez az üvegkék, perem nélküli horizont, s ezek a 24-36-48 órás aritmiás széllökések. Mindez még a nem betegesen emlékező árvait is egy különös emlékező kényszer erejével 1945. januárjába helyezi vissza, ama bizonyos határszéli rőtvölgybe, a sörgyári táborba, amelyet dohányszín egyenruhás, bőr lábszárvédős, keményített csákoljó SA emberek őriznek és igazgatnak. Meglett korosodó férfiak Hitler korai hívei közül. Árvai életének ez a korszaka, amely az örökösen égetett tetves rongyok miatt émeítően édeskésen füsszagú, ma már álmaiban is ritkán tér vissza. A nyitva maradt, halált, exponáló, homálytükrű szemek is elmosódtak, csak úgy, mint a fagyott árok peremébe kapaszkodó viaszkezek, a mindenféle sálak rongyaiból kilökődő hegyes orrok, szétlazult ajkak. De most az iszonyatos, szűnni nem akaró, több mint 100 kilométeres szélvihar ebben a drágakő napsütésben. A házaknak, embereknek, járműveknek ez a dermet együttese, az élet és a halál összképének ez a fénylő ötvös remeke azonnal visszahelyezi rőtvölgy halálos ragyogásába. És a szél kemény csapásai alatt kirajzolódnak a sörgyár sisakrostélyos kéményei, a piros téglás épület erőd vonalai, amelyeket a szokatlan élességű napfény az álombeli elnagyoltból pontosra metszett. Árvai, amin nekifeszíti testét az ellenszélnek, már nem is a szemével, a homloka mögül látja a kemény papírból préselt, úgynevezett finn sátrak abszurd hegyes szögeit, zárójel, ezekben laknak ők, és egyik másik barátja ezekben lakik már mindörökre. Zárójel bezárva. Látja a latrina fölé görbedő csontváz figurákat, a letolt nadrágok fölött az ülőgumik sárga gerezdjeit, és valahol a dolgokon túl, egy bizonyos határvonal mögött valami patak zörög, jégdarabokat görgetve laposra mosott köveken, s valahol a meredek hegyháton egy fenyőerdő tömör falrendszere sötétlik. S nagyon messze, vagy nagyon közel, a kisváros, a maga mesebeli történelmi múltjával, zárójel, végvári vitézek, városukra büszke polgárok, szorgos szőlőművelők, zárójel bezárva, a mit sem sejtő, vagy talán sokat sejtő embereivel, regényesen vaskos bolthajtásokkal, félszeg kőangyalokkal a famélyedésekben és a szobákon belül, mint egy glóriába foglalva a családi szentség, bizalmas vacsorafényekkel, kisgyerekekkel, akik arcuk nyugalmas csöndjével, karjuk széttárt védtelenségében, az alvásba úsznak. A párnás kis tenyerek és ujjacskák, mint a büntelenség fölmutatott jelképei. S ehhez képest a drasztikus sörgyári tábor és abban a végelgyengülés tétova viasz figurái, amint a halál gyengéd mosolyt mázol szétnyilló ajkuk köré. A külvilágnak ez titok, mélységes titok. Az is megfejtésre szorul, hogy miért a kora hajnal a halál leggyakoribb pillanata. A kezdődő napnak ebben a felhőszaggató küzdelmében végleg elcsöndesednek a csöndesek. S mire fél ötkor fölüvöltenek a német nyelv oly keményre kalapált parancsszavai, Los, auf, schnell! Már begördülhet a drótsövény szekte kapun a hosszú és lapos kenyeres szekér, zárójel. A gesztenye barna, jól táplált ló széles háta halványan gőzölög, zárójel bezárva. S lerakva a cipókat, amelyekből majd 12-15 deka jut egy-egy főnek, a kocsi retúr fölrakodhat az éjszaka termésével, a hullákkal, elkerülendő az üres fuvart ebben a pontosan tervezett gépezetben. A magas ülésen a néma tanú, zsíros peremű kalapja alatt a mozdulatlan arcú kocsi hajtó. Sokat segít a munka megszervezésében az északi szél, a -10, jól kezelhető, merev emberhasábokat dobhatnak a szekérdeszkáira. A tömegsír árka már föltárva sötétlik. A tépet föld vörösen erezett, korcs gyökerektől szakadt, itt-ott, mintha vérezne is. 35 éve ennek, 36 is. És fejlett korunk mindennapi ember pusztításában vajon kit is érdekel, hogy néhány tízezer idegeinek zsiliprendszere még mindig tárol valamit ebből a rettenetből. A hóhérok és áldozatok nagy része már a sírban, de azért a túlélő világháborús nemzedékek a Don fehér örvényéből menekültek, ismerik a fagyhalál ilyen jellegű halottait. Ezek az üvegkemény figurák, arcukon a széttöredezett mosollyal. A rőtvölgy halottai ilyenek, sőt ilyenebbek, ahogyan a fagyhalál leegyszerűsíti és összefoglalja az emberi létezés utolsó reflexeit. Óvakodni kell itt a túlmagyarázó szavaktól, ám a gyengébbek, illetőleg az erősebbek, a sokkal később született nemzedékek kedvéért mégiscsak szóhoz kell juttatni egy-egy még itt maradt, a maga bizarságában sem elhanyagolható tanút. Mert az emberi természet elkerülhetetlenül ismétli önmagát. A történelemnek minden tudományos fejlődés magyarázat ellenére vannak sztereotípiái. Az emberpusztítás prima ötletei, más-más előjelek szolgálatában halhatatlanok. Egy-egy papundekli finn sátorban 26 ember lakott. Nem tudom, tűnődött a maga belső monológos módján árvai, és éppen 1981-ben, utat törve magának a vad februári szélnyomásban, hogy nyelvünk szegénysége, vagy az akkori idők abszurditása rögzítette ilyen elemien alkalmazva ezt a szót, lakni. Mert megbüdösödött ronydarabokba burkolva, fatalpú német klumpákban, a rothadó szalmán, csak az állati létezés peremén jelölhető az élet ezzel az igével. Ám ez fölösleges nyelvészkedés. A leépülő emberi élet minden rovátkája élet. És ez a különös tenyészet is az volt. A hullámosan esztergált jégcsapok ott ragyogtak a fejük fölött, mint egy néma jégorgona sípjai. Fokozatosan kihűlő testek, alommeleget keresve egymáshoz préselődtek, megosztva mohó tetveiket és rémálmaikat. Nem tudtak semmit országról, családról. Néhány hét óta a külső világ vékonyka szelepei is eldugultak. Árvai, közvetlen fekvőtársa, egy 30 év körüli szobrász, Alkonyi Alt Tamás, a 30 évesek nemzedékének kiváló tehetsége, aki még ebben az ember alatti állapotban is talán egy szellemi tudatosság jóvoltából megőrizte nemes szépségét, arccsontjai mögött ezüstkék szemének tiszta pillantását. Egy csontra csupaszított kerub, egy üldözött ős keresztény a római katakombákból. Nem értelek, tetűisten, ironizált Árvai, és ez inkább hangzott fohászként, mint káromlásként. Miért a mi szétbomló bőrünkre, csontváz mellünkre, csupa szőr ágyékunkra vezényled világra szóló impériumot, katonáit? Miért a mi csomókba hulló hajunkba küldöd őket, holott ők testigényesek, vérigényesek, hőigényesek, és nekünk hova tovább se testünk, se vérünk, se melegünk? Micsoda ostoba haditerv ez, tetűisten! Alkonyi alt, ilyenkor inkább tréfásan, mint komolyan, de azért mégis komolyan közbeszólt. Légy szíves, Árvai, ne társítsd Istent ezekkel a szörnyű tetvekkel! A fohász mégis hallható volt minden este. A történelmi hibernálás folyamatában, belső terében, a papundekli finn sátornak, a jég orgona ragyogó sípjai alatt, miközben az összezsúfolt emberek tömegében óránként, másfél óránként bizonyos folytonossági hiány keletkezett. Egyik-másik sátorlakó, maga is tetőistenhez fohászkodva, kimaradt a pimac viccelődésből, s átadta magát a viasz dermedésnek. És hajnal előtt megint odatolatott a kenyeres szekér, a váltó gazdálkodás e találékony eszköze, a gőzölgő hátú gesztenye barna lóval, bakján a merev arcú szótlan kocsissal, s mindez a lerakódás és főrakódás gyors, tevékeny ütemében. Az egész rituálé, a hajnali kivonulás, a kora esti visszaérkezés, zárójel, sötétedés előtt kellett elérniük a tábort, szökés veszély miatt. Zárójel bezárva. A marha répa leves hánytató gőze, az elalvás előtti szavak delíriumos gomolygása, sőt, valami önirónikus humorérzék is, Árvait és Alkonyi altot közel hozta egymáshoz. Emlékeik egy részét csak úgy megosztották, mint tetveiket és testük fogyó melegét. A kegyetlen, szélviharos nap után egy újabb rájuk zuhanó éjszaka a finnsátor szelvényei alatt, Rőtvölgyben immár a 67. Fagyott halottak, mozgékony tetvek. A sátorban egyetlen fény lobog, csipkézett bádog csészében, sírmécses. Laksi árulja, reszkető kézzel leszelt kenyerekért. A sátorbeliek egy-egy szeletkével adoznak a lidércbe, álomba, halálba zuhanás előtti rövid világosságért. Laksi az egyetlen majdnem kövérfogoly ebben a táborban, még a háta is, amely fölnyomul a tarkója alá, hústól gömbölyödik. Szolgálatos ember, területen kívüli személy, akadálytalanul közlekedhet őrzők és őrizettek között a drótsövénnyel elkerített kiváltságos konyha körletből, ahol lakik, a sátrak zegzúgos utcáin keresztül a dermedt emberek közzé. A szükséges megbízható közül való. Éppen ezért nála sok minden megvásárolható kenyérért, óráért, ékszerért, de némi reményt, ha éppen még jut rá ideje, hogy ezt az egészet túl lehet élni. Az üzletkötés után ingyen is szolgáltat. Ellentétben egy másik társával, aki volt hivatásos közíró, és ugyancsak a konyhakörlet lakója. Ez csomagoló papírként bejúló nyilas újságból elemzi ki az aktuális hadihelyzetet, amely mindenképpen biztató, sátorról sátorra jár formális kis összefoglalójával. Ám ezt a konkrét reményt, amely kitűnő hírlapírói teljesítmény eredménye, ugyancsak kenyérrel kell megfizetni. Ez utóbbi férfiú éppen, hogy távozik, amikor Laksi beemeli elnagyolt, lepényszerű arcát a sátor hasítékán, körülhordozza zsemjesárga, aszimmetrikus szemét, átveszi a kicentizett kenyérdarabkákat, oldalzsákjába sülyezti, odaadja a mécseseket, a gyufát, és aztán ennek vége is. Átkozott légy, Laksi, aki megfosztod az éhezőket utolsó falat kenyerüktől, és áldott légy, Laksi, mert mégiscsak fényt adsz nekik haláluk előtt. Ezután rájuk szakadt saját közösségük teljes irrealitása. Nézik a mécses kihagyó lobogását a jégsípokon, elernyednek a rothadó szalmán, merev nagy kabátban, anyagtól súlyos faklumpával, ahogy a 17 órás talpon lét után a jeges szél hazalögdöste, s félkézzel leütötte őket a kimerültség. Egy titokzatos belső mozigépész kezdi a vetítést a hunyt szemek mögött, múltbeli alakok cserélnek helyet, egymásra csúsznak mindenféle jelenetek, s ezeket nyöszörgő párbeszédek, monológok kísérik. Dühött viták, veszekedések, kérdések válasz nélkül, válaszok anélkül, hogy valaki kérdezett volna. Holott úgyis mindegy, Krisztus-e vagy Jehova, teljes beolvadás, vagy egyenes gerinc a diaszpórában. Mi a tennivaló? Megcsókolni a korbácsot? Azzal a titkos gondolattal, hát ha az én kezem is lehet még korbácsot markoló kéz, elnyerni elődei teljes leköpésével a nagyobb közösség úgynevezett testvéri befogadását, tűrni az iszonyatot minden ellenkezés nélkül. Nincs ebben valami sajátos, tűnődik fennhangon Árvai, és azokra a kiváló társaira gondol, akik az amúgy is rájuk szakadó omladékok alatt képzelt bűnökről nyöszörögnek, így remélve kegyelmet a szakadék szélén. Nem lehetek úgy magyar, hogy bűntudat nélkül vallom annak magamat, kérdezi Alkonyi Altól, aki szelíd Krisztiánus, s még származása gondolatától is szabadulni szeretne. De most kell, hogy válaszoljon. Magasba emeli keskeny süppet arcát, homlokának tiszta vonalát, nyergében finoman megtört orrával. Amennyiben vagyok zsidó, mondja megadóan elveszetten, amennyiben Jézus is az volt. De annyiban semmiképpen nem vagyok az, amennyiben ő is túllépett rajta. Önvizsgálat nélkül, bűntudat nélkül nincs megtisztulás. Én nem akarok a bűntudatról lemondani. És ha szabad kérdeznem, te kinek a nevében vezekelsz? A nagy tőke nevében? Azok nevében, akik téged is kisemmiztek? Akik sohasem vállaltak közösséget veled? Árvai minden vitatkozó indulat nélkül kérdezi ezt, mert lefegyverzi haragját a néma tűnődésekben élő ember. A te Jézusod, akár létezett, akár nem, tipikus balek volt, amikor egy pillanatra is elhitte saját rögeszméjét. Amit ő tanít, az nem más, mint önfeladás, amely inger hatásával kihívja a további erőszakot. Szeretné fékezni magát, visszafogni erősebb szavait, de most külön oka van a félreérthetetlen beszédre. Nem tud szabadulni a déli jelenettől. Erőszakos, fölháborító kép. Toporognak a tankcsapda mélyén, lábuknál a csúcsos csákány, két oldalt homokig élesre fagyott, vérpiros rögök. Ez az úgynevezett negyedórás ebédidő. De ebéd nincsen. A tegnapi morzsákat is fölhabzsolták a kenyérzsákból. Az árokból kimászni tilos, a szél keményen kaszál a fejük fölött. Alkonyi alt, hogy valahogyan kitöltse az időt, hogy szinte saját magába kapaszkodjék ebben a lyukas negyedórában, egy nagy jégtömböt farag. Szokatlanul erős, csontos kezében biztos és határozott szerszám a zsebkés. Két fekvő alak formálódik ki az áttetsző jégdarabból, egy nő és egy férfi aktfigurája. Mindez már most is, elnagyoltságában is csupa fény és árnyék, szépség és tragikum, amint eloldódva hátat fordítanak egymásnak. Az árok szélén megjelenik egy fényesre tisztított bakkancs, megcövekelve a talajos, s alulról fölfelé nézve, kirajzolódik egy bőr lábszárvédő kemény vonala, dohányszínű sonkanadrág, s rövidülten egy élesre metszett, keskeny arc. Hagyd abba! Sziszegi indulatosan árvai, és alkonyi alt bicskája azonnal lecsúszik a jégről. Zersön! Szólal meg a bakkancs és lábszárvédő tulajdonosa, csontos arcának helyeslésével, mosolyjal szemüvege mögött. Zinzien Bildhauer, ein Künstler. Alkonyi alt, megérintve a kérdező hangsúly emberséges természetétől, akarata ellenére is rábólint. Mondom, hogy hagyd a pokolba. Ajka mögül mondja ezt árvai, de eltorzult szájjal. Ott állnak némán tehetetlenül. Az úton hazafelé nem esik szó erről, de egyikük sem tud szabadulni a bénult pillanattól. Azt az ember talán megérintette valami, magyarázkodik a szobrász, érezve a ki nem mondott vádat, és most már önvédelemre szorul. Az még nem önfeladás, hogy az ember igyekszik még az ellenségei között is megkeresni a másik embert. Árvai tehetetlenül legyint, megcsöndesedik. Reménytelen eset. Bégetés a farkas torkában. Érzi az ítélet keménységét, szavai mögött a szakadékos csöndet, s hallja társának gyors lélegzését. Kezét a kéz fejére csúsztatja. Nem akarlak bántani, de a helyzetünk nem alkalmas az irgalomra. Egy Kaufmann nevű bádogos és vízvezetékszerelő a rothadó alom másik szeletén kezdi utálni ezeket a fecsegő művelteket. Közbe is szólna, de mással van elfoglalva. Fél órája sincs, hogy a konyha körletet elválasztó szöges drót mellett kikanalazta a hánytatóan édes marharépa levest, és nyelvének döbbent örömével egy rántás gumót talált benne, szeszélyes ajándékát az osztókanálnak. S most késleltető boldogsággal és mással meg nem osztható gyönyörrel ezt szopogatja. Aki volt valaha az éhhalál küszöbén, lágerban, fronton, trópusi tigrisketrecben, északi tundrákon, évtizedek múlva is átéli annak a misztériumát, amikor az osztókanál az éhező szemvonalába emelkedik. Az ilyen ember mitológiai gyönyörrel idézi vissza azt a bizonyos rántás gumót, amelyben a csekély margarin és a durva szemcséjű liszt perzselt íze összekeveredik. Ha ezen az estén árva is talál a nyelve alatt egy ilyen rántás darabkát, talán elfelejti a déli jelenetet, s a fülháborodás is kioldódik az idegeiből. De az egész napi szélvihar emléke, az apad gyomor dörömbölése, a kristályhalál ragyogó világa görzsbe húzza az indulatot. Kiszolgálni a lábszárvédős németet, aki ezúttal kérdez és mosolyog, ha egy fejbólintással is, de válaszolni neki, ez megbocsáthatatlan. És már nyakukra fonódik az éjszaka. Laksi mécsese saját tócsájába fullad, a megolvadt stearinba a kanóc keserűen sisereg. De van még közöttük, aki nem tud, nem akar elaludni. Még szeretne mondani valamit, fontosat vagy nem fontosat, üzenni az emberiségnek, vagy társainak csupán a sátorban. Kifejezni saját jelenlétét. És kintről, a sátrak utcáiból egyre gyorsabban fölhangzik a szánalmas kiáltás. Vágjálát, Réne! Ember alatti hangok, minden méltóságtól megfosztott vészjelzések. A parancs szerint nehogy az őrség szökési kísérletnek minősítse a latrina felé tántorgást. Kint is, bent is a nyugtalanság jajdulásai. Valaki eszelősen ordítozni kezd, még mindig mély rezgésű bariton. Én nem vagyok zsidó, ez félreértés. Elcserélték az okmányaimat. Én fölszentelt pap vagyok. Nincs válasz. Senki sem azonos azzal a véglénnyel, aki jelenleg ő maga is. Vajon milyen élethelyzet, és mennyi idő kell eljutni ehhez a mélyponthoz? Tépelődik Árvai. Mennyi megaláztatás, éhezés, fenyegettettség? Kérdezi, mintha ő nem ugyanitt volna. Az előbbi üvöltés csönd követi, a közöny rövid szünet jele, s ekkor mégis megszólal valaki, egy emberi hang, nyugodt, indulatmentes, inkább magyarázó, mint vádaskodó. Felső magyarországi akcentussal szól, az egykori Ung megye hangzásvilágából. Árvai baloldali fekvő szomszédja az, szavát ritkán hallani, még romjaiban is óriás. Ő az egyetlen, aki hajnalonként a sátor előtt végig sikálja mesztelen testét jeges hóval, mert vizük nincs. A hús már róla is lesorvadt, de a csontozata, amit elődeitől örökölt, egy emberi dóm szerkezete. A csákányt, a lapátot anyaszerszámként kezeli. Magába zárkózott, kerüli a rabtartók elismerését, s a külső világgal, saját társaival sincs kapcsolata. Ez a hatalmas test legalább háromszoros adagot igényelne, de ő félelmetesen beosztó. Az éhhalál adagból még másnapra is eltesz valamit. Tudni vélik róla, egy távolabbi sátorlakó beszéli, hogy annak idején a Kárpátalján fakitermeléssel és kecsketartással foglalkozott, azon kívül ellátta szülőfalujában a zsigagóga templom szolgái teendőit, meg a sírásó munkáját is. A legendák és antilegendák forgási sebessége fölfokozottan gyors itt a lágerban. Árvai az elburjánzó szóbeszédeket gúnyorosan kezeli, mint egy átszitálva őket a maga kételkedésén, holott reménytelen pillanataiban boldognak érezné magát, ha hinni tudna valamiben. De nem képes rá, és ez is szembeállítja Alkonyi Altal, aki szegíd megadással panaszkodik az isteni kegyelem és az emberi szeretet indáiba. Szóval Horowitz, a ritkán megszólaló, aki erőszakos csontjaival túlzottan sok helyet szorít magának a szalma közösségben, most minden indíték nélkül beszélni kezd. Szavai mögött, mintha ott állnának a Kárpátok sötétzöld falai, hullámoznának a birka és kecskenyájak, Rimánkodnának az engesztelés napján bűnbocsánatért a munkától nehéz parasz zsidók. Horovicról azt is tudni vélik, hogy Kamenyszben, Podolszkban tömegsírból állta ki magát, tarkonlőtt asszonyok, férfiak, gyermekek véres teste alól, és szökött vissza az életbe. Az életbe? Mert hamis iratokkal bujkálva, néhány haladék év után egy razialánc fogjaként mégiscsak ide. Kitörődik most ezzel, tűnődik a jelen szélviharában árvai. Hírmondója sem maradt, hogy 1941 késő nyarán 10 000-ével deportáltak Magyarországról az orosz fontra magyar anyanyelvű zsidókat, akik nem tudták igazolni honosságukat. A külföldieket ellenőrző hatóság embervadászai egy hosszú vagonút végén átadták őket a németeknek, és oda kerültek, ahová szánták őket. A kezükkel ásott árokba, hogy fölöttük még egy ideig mozogjon a föld. Idézőjel. Az a baj, testvérek, mondja most Horovic, hogy ti nem vagytok se zsidók, se keresztények, se hús, se hal. A fűszál a földbe kapaszkodik, de a fűszálba nem kapaszkodik senki. Idézőjel bezárva. Ennyi az egész. Szeme már is összezárul. Visszatér abba a mélységbe, ahonnan ritkán szokott felszínre vergődni. Árvait nem is a tömör ítélet, inkább a legenda stílus ingerli. Ebben a gyomorszaggató éhezésben még stílus problémákat is magáénak mond. Mondhatná gúnyosan önmagáról. És te, öregem, válaszol, te minek képzeled magad, és egyáltalán mit akarsz itt a meséiddel, meg az öntudatosságoddal? Ha olyan jó viszonyban vagy az Istennel, miért hagy téged itt rohadni velünk? Miért nem növesz szárnyakat neked, hogy innen elröpülj? Mi? Nagy okos. S ezen még árva is elmosolyodik a saját bizarr ötletén. Repülő csontvázak a tábor fölött, ez gyönyörű. Ha ő úgy akarja, feleli minden hangsúly nélkül Horovic, ha ő igazán úgy akarja, még ez is megtörténhet, testvér. És ezzel a mozdíthatatlan reménnyel vajon mit is lehetne kezdeni? Az égvilágon semmit. Jó, hagyjuk. Árvai hátrálni kényszerül, és segítségül hívja a humorát. Azért, öregem, mondja, azt el kell rólad ismerni, hogy van két nagyon jó oldalad. Az egyik nem horkolsz, a másik álmodban nem csikorgatod a fogaidat. Egyik sem bagatell. De mindenki tudja a sátorban, Horovic horkol és csikorgatja a fogait, azon kívül, hogy nagy csontjaival irgalmatlanul helyet csinál magának. A szobrász embrionális, szelíd alakzatba görbül, testével körülkerítve saját magát. Egész bizonytalan létezését, és a sátor hegyes szögű nyílásán alíz lép be a valószínűtlen éjszakából. Gyengéden magas, a dereka lányosan vékony, s ahogy belép, meg kell hajolnia, fejét előre tartva, s ekkor tarkójának világos, bolyhos szöszején átvilágít a szórt fényű hold. Mert nem sokára teli hold lesz. Vághe, látréne! Üvöltöznek mindenfelül az éjszaka éles zúgaiból. Na jó, Alíz, ha már eljöttél, legalább beszélgessünk. Szerettem volna elmondani, már hónapok óta tudom, hogy egyetlen barátom és egyetlen vetélytársam Ágas Laci szeretője vagy, s akkor kezdődött, amikor engem kétszer is berángattak munkaszolgálatra. Laci a testvérem, és mindenben az ellentétem, s éppen ezért kiegészítjük egymást. Ő a teljességem is, Ezt én már a főiskolán fölismertem, és két mesterünk is így vélekedett rólunk. Az én ideges túlérzékenységem és az ő fekete szén nyugalma a művészetünket is meghatározta, ez természetes. Laci kőbe dolgozott, iszonyú fizikai munkával, én fémekbe, részbe, alumíniumba, ólomba. Mögöttem is két gyűjteményes kiállítás és némi legenda. Két fiatal ígéret, két fiatal mester. Az egyik rusztikusan gyönyörű asszonyokat vés ki az anyagokból, tömör, nagymellű parasztmadonnákat. Mailor és Medgyessy bűvöletében a másik mindig csak egyetlen nőt, fém ötvözetekből, egy virágszerű, gótikus lányt, akinek hajszövetein átvilágít a dunaparti nap. És sajátos módon a parasztmadonna és a gótikus leány leül egymással beszélgetni, olyan gyengít bensőséggel, amilyenre csak leendő anyák képesek. Az egyik egy kicsit túl természeti, a másik egy kicsit túl intellektualizált, ám beszélgetőség csobogása és az arcuk kifejezése annyira harmonizál, mintha testvérek volnának. Igen, Alíz, én mondom neked, ez a kétféle egyféré hullámzó gyengétség maga az emberi létezés. Ágasi, Laci és én. Tudsz rólunk mindent. Két fantasztikus évünk Párizsban, a Rue de Bac-ban, Leger és Zadkin műhelyében. Brönkus csodálatos fókájának sikós ívfénye alatt. Bicikliúton végig Normandián, hogy saját szemükkel lássuk a legendás román és gót katedrálisokat. És képzeld, Alíz, még az is megtörtént, hogy kicseréltük a szerelmeinket, akik bennünk is az egymást kiegészítő teljességet keresték. Lehet, hogy így volt. Szerettem volna még azt is mondani neked, Alíz, amikor most legutóbb behívtak Jászberénybe, Laci fölajánlotta, elrejt a húgánál, egy nyilas újságíró, vétlen feleségénél, a fér tudtával, de én nem fogadtam el ezt a nagy lelkűséget, még a te könyörgésed ellenére sem, mert egyetlen ponton véget ért testvéri barátságunk. Benyitottam, amikor ölelkeztetek, és ez az úgynevezett infagranti olyan kicsinyesen lefegyverző volt, hogy valamilyen szemérmetlen és gyáva megértést is éreznem kellett, szinte az osztozkodás jogosságát egy olyan korban, amikor egyikünk is, másikunk is pillanatok alatt elpusztulhat. Talán nagyvonalúbbnak kellett volna lennem, és elfogadni azt a menedéket valamilyen jövő érdekében, a megbocsátás jeleként. De milyen lehet a jövő, ha megélem ezzel a kettős csőddel a szívemben? Tudod, Alíz, szeretném elkerülni még itt is, ezekben a sorokban is, amelyek gondolom sohasem jutnak el hozzád, az úcska kicsinyességet, mert most már szemérmetlenül kimondhatom, iszonyúan szenvedek miattad. Hogy is fogalmazzam, hűtlenségettől? Vagy attól, hogy cserben hagyott az egész emberiség a te személyedben leginkább? Végül is boldognak kellene lennem, hogy legalább te megmenekülsz, és hogy ezt az iszonyú teret egy fűtött szobában vészelheted át. Átvészelni, Úristen, ez is milyen ember alatti. És hogy csak annyiban szenvedsz verességet, amennyire bűntudatot érzel emiatt. Tudod, drágám, így nevezlek azért. Gyakran látom a lakásunkat, meleg polgári fényeivel, a kedves, belakott szögleteket, a túlterhelt, könnyes polccal, megypiros heverővel, álló lámpával, falikarokkal, metszetekkel és a rólad készült fémdomborításokkal, a Bibliával, amit hitetlen hívő keresztapámtól kaptam, s aki így vélt, ahogy ő mondta szelíd iróniával, de meggyőződéssel is, beoltani engem a nemzet törzsébe, és testem védelmében a művészetemet is megvédeni. Ez itt a pokol kapuja, Aliz, vagy még inkább a pokol után következő stáció, ahol mi, volt emberek, az elemi önfenntartás állapotában élünk, és mégis félálomban gyakran látom a neked olyan kedves fugitamort, holott tudod, én már régen eltávolodtam Rodentől, de most mégis arra vágyom, hogy kifaragjam. Rengeteg a gyönyörű anyag, jég, magváig fagyott jég áll rendelkezésemre, és olyan szilárd halmazállapotban, olyan áttetsző tisztaságban, hogy tavaszig, az első forró napsütésig el nem olvad. Sőt, megőrzi az egymásnak hátat fordító két gyönyörű alakot, egy meztelen férfit és egy meztelen nőt a szerelem után. Bárki tudja, hol leszek én már akkor. A szomszédom árvai biztosan megmarad, mert saját magát is valami elszánt humorral képes figyelni. Igen, mostanában azt gondolom, a fugit amor majd túléli azt a kezet, amely Aliszt a jégből kifaragja. Bár ki tudja, lehet, hogy én bizonyulok túlélőnek a pusztulásban, és akkor, ha tragikomikus feltámadásomban veled találkozom, hogyan leszek képes megőrizni a majdnem halott méltóságát egy folyamatosan élővel szemben. Minden esetre nagyon kérlek, közös szerelmünket és eszményeinket szinte zsarolásként fölidézve, ne felejtsd el bennem a jót, és ne felejtsd el azt a szénatéri pincét, ahová eldugtuk a munkáim javát. És majd a párizsi helyeket is kutasd föl, az alumínium szerelmeseket, a vörös réz lázadókat, és a csúcsíves ólommártírokat. Így lesz. Így lesz? Árvei ezt a levéltöredéket március elején találta meg Alkonyi Alt táborzöld hátizsákjában, egy iskolai vázlatfüzet lapjain, néhány rajzkíséret mellett. Ezen a napon a hetek óta dühöngő vihar, mintha kikapcsolták volna, váratlanul elállt, és az alpesi napsütés fölforrósodott. Rőt volt benn. De most február elején, a múlt idő előtti jelen időben még uralkodnak a nagy széllökések, mintha élesre csiszolt acéldugattyúk nyomnák őket a hegyekből a völgybe. A levegő üvegtiszta, annyira, hogy a távoli részletek körvonalai is kirajzoltan látszanak, mintha nagyítót illesztenének az emberi szem elé. Egy időben a kozmikus tágasság és a fegyveres őrizet gyűrűje. A messzi hegyoldalban egy kis fehér kápolna, már osztrák terület, mintha féltérden állna a törékeny épület, gyermek ilyen megható, s talán még messzebbről aranyrezgésben. Harangszó úszik egy nem látható faluból, egy fenyő illatú, mély völgyből. Az égen kifeszített fémhuzal, bombázó repülő raj, tard délkelet felé, telített gordonmuzsikával. A foglyok négyes sorokban, mellükre ejtett fejjel araszolnak a begyakorolt úton, de a bombázó raj muzsikája most az égre emeli arcukat. a jóvátételt, a bosszúállót remélik odafönt, és ha valamilyen műhiba folytán ők is megsemmisülnének, a megtorlás akkor is elérje célját. Így fogalmazódik a remény. Az ég felé csavarodott fejek látványa eszelős haragot vált ki az őrségből, s akadt közöttük egy félkarú dühött, aki fegyverével az eget fenyegeti. De elhangzik a célszerű vezényszó, feküdj! Elvetik magukat a keményre fagyott mezőn, szívükben a várakozással, hát ha egy szép, tüzes pillanat csodájaként egy csapásra véget ér a szenvedésük. Árvai és Alkonyi Alt egymás mellett hasal, szívükig ér a talaj hidege, tűhegyek döfik át a bőrüket. Egy közeli város fölött, talán Szombathely, vörös ernyőként kinyillik a pusztulás. Idézőjel. Te Alkonyi Alt, suttog hasalás közben Árvai, mintha egyéb gondja se volna. A fugitámor mégiscsak gyönyörű, csinál tovább, köpjél a szép lelkű gyilkosokra. Idézőjel bezárva. Társa feléje fordul, fagyott tenyerének göbein csúsztatva testét. Szóval akkor mégsem vagyok áruló? Kérdezi. Véget ér a feküdj, a faklumpák tovább csúszkálnak a jeges talajon, a dűlöngő menet közeledik munkahelyéhez, a föltépet vörös földhöz. És a déli szünetben Alkonyi Alt bicskája megint a jég síkos anyagán dolgozik. A német sehol. Sehol? Amikor a sürgető vezényszavak csattogása között a bevonuláshoz sorakoztatják őket, ott áll előttük, szemtől szembe, arcmagasban. Keskeny arc, rövidre nyírt, vörhenyes haj, s a szemüveg erős dioptriái mögött az alig meghatározható szem. Vázida Máchen, Izdo, Roden, Nihvár! Eins habei eben falls mit der Malerei beschäftigt. Elkapkodva mondja ezt az ajka mögött, s egy váratlan mozdulattal Alkonyi Alt kezébe csúsztat egy kenyérvéget. A dermedkét szétnyillik, a test arányaihoz képest szokatlanul nagy kézműves tenyér elfogadja a kenyeret. És az aggodalmas szem Árvai arcát figyeli. Vissza kellett volna adnom? Odavágni a pofájába? Kérdezi a szem. A válasz irgalmatlan hallgatásba szorul. A szélesre tárt kapuban, egy őrlánc közepén ott áll Bauer, a Lagerführer, volt bécsi biztosítási főtisztviselő, pufók, alacsony, s noha az SA egyenruhát viseli, jóvális polgári jelenség. A kezében fütykös, ezzel számolja a belépőket, könnyedén megcsapkodva, akit elér. Ma ő ellenőrzi a létszámot, a beérkezőket. Ez a Bécsből érkezett vendégek kedvéért történik, hogy szórakoztassa őket, nők és férfiak vegyesen, tele perversz kíváncsisággal. Da Zindi Lausing Juden, mondja nevetve a társaságnak, de a hosszadalmas bevonulás egyik pontján befagy a humora, a bot megáll a levegőben, a húsposgás arc kivörösödik. Das Team et was nicht, fordul az őrökhöz. Visszaterelik az embereket a kapukon kívülre, újra számolás következik, s a torlódásban fegyverrel lögdösik, ütik őket. A bécsi főnix volt számviteli ellenőre egy vadász izgalmával igyekszik a dolog végére járni. A létszám mindenek előtt. Zuhognak a botütések, föltépik a szederjes bőrt, az egész arcon, az orr körül, a homlokon, a szájon szivárog a vér. Hiányzik egy ember. A számviteli ellenőr tévedhetetlen. Sajátságos, hogy itt, ahol naponta mindig többen és többen szédülnek a végelgyengülésnek nevezett éhhalálba, ahol a létszám apadása olyan természetes, mint egy nagy szervezet öntisztulása, egy ember illegális hiánya milyen zavart okoz. Már régóta nincsenek nevek, az arcok alig azonosíthatók, még a munkateljesítmény sem fontos, de az ellenőrizhető létszám most is a rend kötőanyaga. Egy ember, ha név nélkül is, de kimaradt a leltárból, a stimmelni muszáj egészéből. Egyetlen szökevény, elhanyagolható mennyiség, és mégis, azzal, hogy nincs, rést üt a rabtartók védelmi rendszerén. Bauer szorongása átvált félelembe. Itt most a sok éven át kialakított rendet érte csapás, s a sok száz ember, elkergetve a gőzölgő kondértól, már ott toporog a keményre taposott gyülekező térségben. Bauer a légvédelmi szabályok ellenére néhány ívlámpa meggyújtását is engedélyezi. Máskor átjárja a jó érzés, hogy zárójel, mint minden jó németet, zárójel bezárva, őt is szónoki tehetséggel áldotta meg a sors. Most semmi kedve a szavakhoz, a hangsúlyhoz, a hatást fokozó üvöltéshez. Mondatai kurták, szürkén kopogósak. Ha 48 órán belül nem kerül kézre a szökevény, akár elfogatás, akár önkéntes jelentkezés útján 10 szemét megtorlásul kivégeznek. Liberálisabb, mint a mindennapi éhhalál, gondolja Árvai, az most már nagyobb számokkal dolgozik. Teljes a sötét, amikor hozzájutnak végre a leveshez, kenyérhez, margarinhoz, és valami meghökkentő juttatáshoz is. Néhány centi véres hurkát kapnak. Ez nem kétséges, a volt számviteli ellenőr bizarr tréfája. Ezen az éjszakán Árvai kényelmesen fekhet, több a hely, mert az a bizonyos, eltűnt ember Horovic, a volt Ung megyei kecsketenyésztő és önkéntes telempszolga. Az Isten lehajolt hozzá, és szárnyakat növesztett neki. Máshogyan ez nem történhetett. Idézi ironikusan a szökevény stílusát Árvai. De Alkonyi Alt nem veszi észre a gúnyt. Ahogy mondod, ez valóban így lehetett. Az Isten lehajolt hozzá, és szárnyakat növesztett neki. És talán veled is megtörténhet ilyesmi, nem gondolod? A következő nap nem különbözik az előbbitől. Vakító napsütés, csontig ható szél, lécmerev halottak. És az időtérfogata is végtelen. Árvai egy sókristályt szopogat, a hátizsákja mélyén találta. Kimarja az éhségedet, mondja Alkonyi Altnak, és ad belőle neki. Odabent a táborban, kivégzési nőcsőbe állítja őket. Elterjedt a híre, hogy Horovic megmenekült. Ácsolják a katasztrófát is. De az elrepült kecskepásztor, akiért lehajolt az Isten, sehol, sehol. Bőrükre fagy a lilás fekete éjszaka, mire a kondér mögé állnak. Csak ezután dőlhetnek vackukra. De a szívükben elégtétel. Horovic nincs sehol, és most már tudva tudják, nem is tesz. Szétszivárog a legenda. Ez az ember valójában a 36. egyike, az igazak ivadéka. Ő, A 36-ok hordják a vállukon a világ minden gondját, erényét és bűnét, a reményt meg a pusztulást, a fölmentést és az ítéletet. Nyögnek, sírnak, böjtölnek, szenvednek értünk, gonoszokért. Testükön gennyes sebeket fakaszt a nagy próbatételt. Nem élnek kenyérrel és vízzel, de ugyanakkor kenyeret és vizet fogyasztanak. Igent mondanak, amikor nemet kellem mondani, és fordítva tagadják a tagadást. S üvöltés helyett összezárják a szájukat, és kinyitják a szájukat a hallgatás parancsában. S az ő kedvükért maradt fenn az emberiség. Rettenetes ez a fanatizmus. Ássa magát a szalmában mélyebbre árvai, nyüszít, nyöszörög. Kibírhatatlan ez a rendíthetetlen hit, s valami furcsát érez a szeme alatt az arcsontjain, könnyezik. Ha én is elengedem magam, döbben belé a szégyen, ha én is hagyom, hogy megvesztegessen a képzelgés, a hazug remény, ha őt is, másnap délben a zsebkés finomító pengéje befejezi a munkát, s az árok szélén ismét megjelenik a kínosan megtisztított fényes bakancs, a merev lábszárvédő, és megszólal a hang. Ausgezeichnet! Ey Meisterwerk! Állnak az üvegtiszta napsütésben, a szél kemény ütései alatt. Egy nehéz testű, rozsdavörös madár billen át az árok fölött, falemes szárnyaival, s egyre közeledik az elnyújtott távoli kiáltás. Ende, Weiter, los! A szünetnek vége. Árvai a lapátja után nyúl, alkonyi alt megfogja a csákányt. Fölöttük az őr, mint aki teljes igazságot szolgáltat, szükségesnek véli, hogy ime most rendelkezzék. Maguk ketten cseréljenek szerszámot, mondja. És még annyit. A szobrász kezére vigyázni kell. A rézsutos téli nap átsugárzik az egymástól elforduló szerelmeseken. A jég plasztikája tündökletes. Alkonyi alt arca egy halotté. A szeme ellobban, megsemmisül. Magasba emeli a súlyos csákányt, s egy emberi élet minden cselekvése elfér most ebben a pillanatban. A csákány foka lezúdul a jégszoborra. A hasított szilánkok, áttetsző lapocskák szétröpülnek. Az őr csodálkozás nélkül figyelje a jelenetet, aztán lassan a pisztolyához nyúl, késleltető nyugalommal. Ott éri alkonyi altot a golyó, a homloka közepén, ahol a két szemüldök íve találkozik. A rózsapiros folt föllobog a fehér tündöklésben. A nagy testű, rozsdabarna madár billegve távolodik. Megcsikordul a keményre fagyott talaj a faklumpák alatt, mozdul a mező, a hófehér kápolna a hegyoldalban letérdepel. 1981